Erős várom Istenünk. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten tiszteletünkön, és az evangélikus énekeskönyv 455-ös számú énekével kezdjük meg alkalmunkat. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 10-es számú liturgiát fogjuk énekelni, a 62. oldalon található az evangélikus énekeskönyvben. Néped üdvözítője, Te vagy Istenünk. Meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Elmélkedem minden cselekedeteden, és gondolkodom tetteiden. Mert csodatevő Isten vagy Te, megmutattad erődet a népek között. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Uram Istenem, vallom és bánom, hogy sokszor megfeledkeztem a szeretet parancsáról, és munkám közben csak a magam hasznát kerestem. Bocsásd meg vétkeimet, és ember szerető irgalmaddal teremts újjá szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Emlékezzél arra, amiért büntetésedet érdemeljük, hanem tekints arra a jóra, amit elkezdtél bennünk. És mert szolgálatra hívtál el minket, add, hogy elhivatásunkhoz méltóan éljünk, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 19. vasárnapra, ami egyben Biblia vasárnapja is, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amit megírva találjuk, a Máté írása szerinti evangéliumban a 9. fejezet első 8 versében a következőképpen. Jézus hajóra szállva átkelt és elment a maga városába. És íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához. Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid. Ekkor néhány írástudó így szólt magában. Ez Isten káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta. Miért gondoltok gonosz szívetekben? Ugyan mi könnyebb ezt mondani, megbocsáttattak bűneid? Vagy ezt mondani, kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt a bénához, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt és hazament. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Isten,
valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglalnak helyet a testvérek, és a 460-as számú éneket énekeljük Isten tiszteletünk folytatásaként. Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amint megírva találjuk Pál apostolnak az Efezusbeliekhez írott levelében, a 4. fejezet 17. versétől a 28. versig a következőképpen. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul, mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, biztos voltunk már mindannyian olyan helyzetben, hogy vagy valami olyan munkát végeztünk, vagy valami olyan helyzetbe kerültünk, hogy alig vártuk, hogy hazamehessünk, vagy bemehessünk a házban, és levethessük azt a ruhát, ami rajtunk van, ami összemocskolódott, ami koszos lett, ami büdös lett, hogy végre megfürödhessünk, és végre egy tiszta ruhát fölvehessünk. Hát lelki értelemben ilyen átöltözésről beszél Pál apostol az Efezus belieknek. Erről ír ebben a szakaszban, és hogy mi volt az ő szennyes ruhájuk, az ő szennyes életük, azt ennek az ige szakasznak az elején írja le. Ugye Efezusba írja ezt a levelet Pál apostol, ami Ázsia római provinciának a fővárosa volt. Egy olyan nagy város, ami kereskedelmi és vallási központ is volt. Ott volt az Artemis temploma, ami egy olyan bálvány istennő volt, aminek a tiszteletébe borzalmas dolgok keveredtek. Hiszen az idézőjelbe vett Isten tiszteleteik alkalmával az ott élő emberek tulajdonképpen ilyen orgiákat rendeztek. Kultikus prostituációval foglalkozó papnők voltak ebben a kultuszban, és hát gondoljunk bele, hogy ez volt az Isten tisztelet számukra, hogy tulajdonképpen ilyen szexuális kicsapongásokat tartottak. És elképzelhetjük, hogy ha ez volt a vallásos életük, akkor milyen lehetett a hétköznapi életük. És ebbe a lelki sötétségbe ragyogott be az Isten igéje, amikor Pál apostolt felhasznált arra, hogy Jézusnak az evangéliumát hirdesse. És beszélt nekik arról, hogy az Isten fia, ő értük is meghalt. Beszélt nekik arról, hogy feltámadt és él. És beszélt nekik arról, hogy a régi életből lehet egy új életbe megtérni. Hogy van lehetőségük levetni azt a régit, és felöltözni egy egészen újat. Erről egyébként az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben olvashatunk, hogy Pál apostol odament, hirdette az igét, aztán utána újra odament, közben mások is voltak, más testvérek is, az apostolok cselekedetei 18. fejezetének 19. versétől olvashatunk erről a gyülekezetről, és egészen a 20. fejezet 38. verséig, ott már
arról olvashatunk, hogy hogyan búcsúzik el a vénektől. És nagyon jól nyomon tudjuk követni egyébként az efezusi gyülekezetnek az életét. Talán nincs is másik olyan gyülekezet, aminek ennyire nyomon követhetnénk a mindennapjait, hiszen itt olvashatunk az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben arról, hogy hogyan alakult, aztán az efezusi levélben olvashatunk arról, hogy a későbbiek során hogyan formálódott, és hogy élték utána a keresztény életüken, de utána a jövőjükről is olvashatunk, hiszen a jelenések könyvében a második fejezet első versétől az efezusi gyülekezetnek szóló levelét olvashatjuk Jézusnak. És itt ebben a levélben, ami előttünk van Pál apostoltól, az első három fejezetben az evangélium történetéről van szó. És a második három fejezet pedig arról szól, hogy ez hogyan kapcsolódik a mi személyes életünkhöz, közösségi életünkhöz. És ez a szakasz, ami most a 17. verstől az alapigénk, ez három fő részre osztható. Az első három vers, a 17., 18., 19. vers, az három jó hosszú mondat Pál apostoltól, de az a görögben az egy mondat. Az egész egy többszörösen összetett mondat. Aztán ez arról szól, hogy milyen istentelen állapotban voltak az efezusiak, amiből kihívta őket az Úr. Aztán a második mondat, ami a magyarban is ilyen többszörösen összetett mondat, az a 20-tól a 24. versekig az új életet tárja elénk. És ezután pedig a 25. verstől konkrét gyakorlati példákat hoz elénk, hogy ez az új élet, ez hogyan nyilvánulhat meg a hétköznapjainkban, a mindennapjainkban. Tehát ennek a szakasznak az elején Pál először azt a régi, istentelen gondolkodásmódból fakadó életet írja le. És az Úr nevében szól Pál apostol, pontosabban úgy fogalmaz, hogy az Úrban teszek nektek bizonyságot, és azt mondja el nekik, az efezusiaknak, hogy hát többé már nem élhettek úgy, mint a vallásos, de mégis pogány efezusiak, ahogyan éltek ők is korábban. Vallásos emberek voltak, de mégis Jézus nélkül, az élő Istennel való kapcsolat nélkül élték az életüket. És hát ennek megvolt az eredménye, és azt mondja Pál apostol, hogy többé már az így nem lehetséges. Nem élhettek így. És hogy mi az a hiába való gondolkodásmód, amiről beszélt Pál apostol, és az abból fakadó bujálkodás, azt nagyon jól tudták az efezusiak, hiszen ebben éltek. És ez vette körül még akkor is őket. És érdekes, hogy ez a kifejezés, hogy bujálkodás, ez a mai szóhasználatban talán már nincs is benne. Vagy hogyha valaki használja ezt a kicsinyítő, vagy olyan élétvesztő fogalommá vált. Talán már nem érzékeljük azt, ami mögötte van. Hogy ez azt jelenti, hogy egy kicsapongó élet, hogy féktelen szexualitás van ebben az egészben, hogy valami olyan perverzió, amitől az ember normál esetben írtózna, és ők mégis ebben élték a mindennapjaikat. És ebből szabadította meg őket az Úr. És lehet, hogy hüledezünk azon, hogy hú, hát Efezusban micsoda életet élhettek, milyen vallásos élet volt ez, milyen hétköznapjaik lehettek, de hogyha az akkori emberek néznék a mai helyzetet, akkor meg lehet, hogy ők hüledeznének, hogy na hát itt nem csak a nagyvárosokban történnek ilyen dolgok, hanem már a kisebb városokban, vagy akár a falvakban is. Mert annak idején, ami megjelent a nagyvárosokban ezekben a kereskedelmi, vagy kulturális, vagy vallási központokban, az manapság már minden kis településen megjelenhet, ahol internet van. Tehát az interneten keresztül ezek a dolgok teljesen átszövik az emberek életét, vagy még akár a kisgyerekek életét is. Különféle kicsapongások, különféle perverziók.
És azt láthatjuk, hogy lényegét tekintve nem sok változott az évezredek során az ember bűnét illetően, viszont nagyobb lehetősége lett az embernek, a technikának a fejlődésével. És nagyon is aktuálisak azok a dolgok, amiket itt Pál apostol leír. Nagyon összetett dolgok, ezek összetett helyzetet teremt, amikor a bűn ennyire behálózza az ember életét, és hát Pál apostol ezt nagyon részletesen, ahogy említettem, ilyen többszörösen összetett mondatban írja le. Jó ezt többször elolvasni, rászánni az időt a délután során, hogy ezeket a hosszú mondatokat úgy elemezni, hogy mit akar itt Pál apostol, mire épül, hogyan akarja ezt elénk tárni, hogy miből fakad ez az egész életmód. És néhány támpontot szeretnék most így adni a testvéreknek. Ezt az első három verset a 18. versnek a végénél lehet megragadni, hiszen a görög mondatnak a logikai szerkezete az úgy épül fel, hogy a szív megkeményedéséből vezeti le Pál apostol ezt az egészet. Hogy megkeményedik a szív, érzéketlenné válik, megátalkodottá válik, és ez az, ami elvezet, utána visszább lépünk, a tudatlanságon át, az elsötétedett elméhez, és az Istentől való elidegenedettséghez. Tehát az, hogy az embernek a szíve, az énjének a központja, a gondolkodásának, értelmének, érzelmének a központja, az megkeményedik. Az Isten igéje felé érzéketlen lesz. És így jutunk el a 19. versben leírt hiába való gondolkodáshoz, amely a féktelen erkölcstelenséget eredményezi. Tehát így vezeti le ezt Pál apostol, hogy ez a kicsapongás, amire kiszolgáltatták magukat ezek az emberek, teljesen eltompulva, teljesen érzéketlenné válva, az a kemény szívből, a megkeményedett szívből ered. Hogy az Isten felé az ember rideg, hogy nem rezonál arra, amit az Isten szól, hogy nem hevül a szíve, mint ahogy ugye az emmausi tanítványok, amikor ballagtak, és Jézus beszélt nekik, feltárva az ószövetségi proféciákat, és akkor utána azt mondták, hogy nem, de hevült-e a szívünk. És ez a jó, amikor hevül a szívünk, és amikor rideg, amikor egyszerűen nem is figyel az Isten szavára, abból ez következik. És abból a tudatlanság jön, hogy az ember szíve rideg, és ugyanazt elnézte Isten, azt mondja, de most mindenkinek mindenütt azt hirdeti, hogy térjenek meg az emberek. És hogyha ezt nem teszik, ha ezt nem tesszük, akkor jön ez az elidegenedett élet. Akkor jön ez az üres, értelmetlen gondolkodásmód, amiből a féktelen, erkölcstelen élet. És a végén ez az egész összefonódik a nyereség vágyjal, azt is még oda teszi Pál apostol. Ez a mohóságnak van talán a legújabb fordításban hozva, de ez a mohóság is már olyan megszelídített folyamat, nem? Vagy olyan fogalom, hogy ha valaki azt mondja, hát olyan mohó, hát jaj, egy kicsit úgy többet eszeget, vagy ilyesmi. De hát itt ez amikor olyan nyereségvágy van az emberben, amikor képes lenne eltiporni a másikat, meggyilkolni a másikat azért, hogy neki több legyen, hogy többet szerezhessen. És tulajdonképpen ez az, amit Pál apostol elénk tár, ez a folyamat, ami előttünk van különféle úgynevezett szórakoztató műsorokban is, videókban, celebek, influencerek által. Ezek a dolgok, hogy nyereség vágyuk ott van az emberekben, és a megkeményedett szívükből mindenféle erkölcstelenségre jutnak azért, hogy ezzel még pénzt is szerezzenek. Aztán nem is beszélve a pornográfiáról, amit ugye már a világi pszichológusok is megmondanak, hogy az tönkreteszi az embert, tönkreteszi a házasságokat, tönkreteszi az embereknek a szexuális életét, a fiúknak azt a látását, ahogyan egy nőre tekinthetnek, hogy tárgyasítja ez az egész. Tehát borzalmas munkát végez a sátán ezeken keresztül emberek életében. Tehát Pál apostol ezt a folyamatot írja le, ami ma is nagyon aktuális. És nagyon bonyolult mondatokban írja ezt le, de mégis nagyon világos az, amit elénk tár. És nem csak azért tárja ezt elénk, hogy na hát ezen elmélkedjünk, gondolkodjunk, vagy esetleg ezen csámsogjunk, hogy na hát az efezusiak ilyenek voltak, vagy na hát hüledezzünk, hogy ebben a mai világban is az emberek mikre nem képesek, hanem arra akarja ráébreszteni az efezusiakat, és Isten az ő lelke által bennünket is, hogy vigyázzunk, mert ez a hajlam, ezek az indulatok nem csak másokban vannak ott, hanem bennünk is. Azt mondja az efezusiaknak, hogy ebből hívott ki titeket az Úr, és nem élhettek továbbra is ebben. Nem lehet, hogy ugyanezek határoznak meg. És hogyha rádöbbenek erre, hogy bizony ott vannak ezek az indulatok a szívemben, vagy akár tettek, akkor nem azt kell tennem, hogy na, próbálom a Biblia tanítását igazítani az én életvitelemhez, mint ahogy ezt sokan teszik, hanem szembesülni azzal, hogy Isten itt megítél ebben a dologban engem, és azt várja, hogy ezt valljam meg. Kérjem, hogy bocsásson meg, tisztítson meg ezektől. Hogy tudjam levetni azt a régit, és tudjam felöltözni azt az újat. És ahogyan ez az egész a gondolkodás módból fakad, ugye a szívünknek a megkeményedéséből, ugye a gondolkodás módunknak a megújulására van szükségünk, ugye ez a megtérés, a metanója, amikor az embernek az értelme megújul, és ebből fakadóan az élet vitele 180 fokos fordulatot vesz. És itt térünk el a második részhez, amikor arról beszél Pál, hogy levesszük ezt a régit, és felvesszük az újat. És úgy folytatja itt, hogy ti azonban. És itt emlékezteti Pál az efezusiakat arra, hogy mit hallottak? Nem csak Krisztusról, az új fordítás talán így hozza, hogy Krisztusról hallottatok. Itt arról beszél, amit a Károli kiemel, hogy ha ugyan őt megértettétek, hogy ő szólt. Amikor az ige hangzik, akkor nem csak Krisztusról beszélünk, Jézusról beszélünk, hanem maga Krisztus, maga Jézus akar megszólalni az ige hirdetések keresztül, és megszólítani személyesen bennünket. És azt mondja ezzel, hogy amikor Jézussal találkoztatok az ige hirdetésben, az élő Úrral, akkor mi történt veletek? Akkor megértettétek az ő akaratát, és engedelmeskedtetek neki, levetettétek azt a régit, azt a szennyest, és felöltöztétek az újat. Egy ilyen átöltözést ír le Pál apostol, amire utaltam a legelején is, hogy ott van az ember mocskosan, büdösen, és leveszi azt, és megfürödve felveszi azt a tisztát, azt az újat. És mind a kettő nagyon fontos itt. Nem elég csak a szennyest, a mocskos dolgokat levetni, vagy attól szabadulni. Mert amikor már az embernek nem annyira kedvesek a bűnök, amikor már kezdi megutálni azokat, akkor nagyon szívesen szabadulna azoktól. De nem mindenki van úgy, hogy akkor át is adná az uralmat Jézusnak, hogy felöltené azt az újat. Pedig ez a kettő így működik, mert hiába vetjük le a mocskosat, hogyha ugyanabba maradunk, ugyanúgy mocskos lesz. És az se lehet, hogy én nem veszem le azt a régit, és majd felveszem rá az újat. Nyíregyházán szoktam látni egy hajléktalan férfit, aki döbbenetes helyzetben van, hogy úgy megy az utcán, hogy legalább 5, de lehet, hogy 10 kabát van rajta. Nem tudom pontosan, de rengeteget fölvesz magára. És ennek az embernek hiába mondanánk, hogy itt van egy új kabát, egy tiszta kabát. Lehet, hogy fognád az ember, és fölvenni arra a sokra, arra a használtra, arra az elkoszolódottra azt az újat is. Ugyanazt az állapotát megtartaná, és látszólag azt gondolná, hogy ez így külsőleg ez jónak tűnik. Amikor képmutató életet él az ember. Amikor az a régi érvényes, de úgy mutatja, mintha ő keresztény lenne. Tehát le kell, hogy vessük azt a régit, és föl kell, hogy vegyük azt az újat, azonban azzal kell, hogy szembesüljünk, hogyha ez a gyökeres fordulat bekövetkezik az életünkben, tehát tényleg levetjük, tényleg megtérünk az Úrhoz, és tényleg őhozzá térünk meg, tehát ő lesz a mi Urunk, akkor is az óember a maga családságával, csalásával, hazugságával, folyamatos romlottságával jelen van a mi életünkben. És ezért folyamatos megújulásra van szükségünk. A lelkünkben és az elménkben. Tehát arról beszél Pál apostol, hogy szükséges, hogy történjen egy ilyen gyökeres fordulat, amikor levesszük a régit és fölvesszük az újat, de aztán folyamatosan meg kell újulnunk ebben az állapotunkban. És hát Pál apostol ezt a görög szövegben nagyon precízen fogalmazza meg. Most nem akarom a testvéreket untatni, meg nem akarok itt nyelvtanórát tartani ebben a kérdésben. Nem tudom, ki az, aki szereti a nyelvtant, vagy az ilyen érdekességeket, de hogy látsuk azt, hogy Isten mennyire gondoskodott arról, hogy nagyon aprólékosan, nagyon világosan elénk tárja ezeket a dolgokat. Tehát amikor arról beszél Pál, hogy öltözzük fel, vagy tegyük le, akkor olyan alakokról beszél, ami úgynevezett aorisztos alak, ami egy múltbeli egyszeri eseményre utal. Egy ilyen pontszerű eseményre. Ezt a magyarban, mivel nincsen igeidőnk, ezért sokszor igekötőkkel fejezzük, tehát felöltözni. Tehát, hogy ez egy ilyen nem csak öltözni, öltözködni, hogy folyamatosan, hanem hogy egyszer felöltöztem. Hogy egyszer letettem ezeket a ruhákat. Tehát ez az, ahogy leírja a megtérést, hogy az egy múltbeli jellegzetes, egyszeri esemény. És lehet, hogy ott történnek folyamatok, meg ott egy időszakot ölel fel ez az egész, de ennek az eredményeképpen tudja kimondani azt az ember, hogy bizony én levetettem azt a szennyes ruhát, és felöltöttem azt az újat. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Enélkül nem lehet keresztény életről beszélni, hogyha ez nem ment végbe az életünkben. Viszont amikor megújulásról beszél Pál apostol, akkor úgynevezett imperfektum alakot használ, ami azt jelenti, hogy nem perfekt, tehát nem teljes, hanem folyamatos. Folyamatosan megújulásra van szükségünk. Ahogyan egyébként, amikor leírja az óember romlottságát, azt is egy ilyen folyamatos alakkal írja le, hogy az egy folyamatosan romlott valami, és éppen ezért az ellene való küzdelemben nekünk folyamatos megújulásra van szükségünk. És még annyi nyelvtani finomságot még hadd mondjak, hogy ezeket úgy írja le Pál apostol, hogy nem is felszólítás módban. Mi, nekünk ez úgy jön le a magyarban, hogy úgy tudjuk átadni, mert tényleg felszólító erejű ez a kijelentés, de ezek tulajdonképpen ilyen főnévigenevek, kijelentések, hogy felöltözitek, leteszitek. És nem is csak így, hogy na akkor most ezt én teszem, hanem olyan passzív alakban fejezi ki ezt Pál, ami mögött ott van az Isten. Hogy tulajdonképpen ő öltöztet, ő újít, de mégis mi is ott vagyunk ebben a folyamatban. Tehát rajtunk viszi végbe, úgy, hogy megszólít bennünket, és felszólít bennünket, ő cselekszik bennünk, de nem nélkülünk. Tehát tulajdonképpen Pál apostol ezt a csodálatos folyamatot, hogy volt egy régi élet, és Krisztusban kezdődött egy új, amiben aztán, amíg itt a Földön élünk, folyamatosan meg kell újulnunk, ezekkel a nyelvtani dolgokkal írja le. Remélem, azért lehetett így követni ezeket a dolgokat, és nem veszítettem el itt a testvéreket ebben a szakaszban az ige hirdetésben. Tehát, amikor Jézus Krisztust befogadjuk, amikor elhisszük, hogy ő értünk, meghalt és feltámadt, és az élő urat beengedjük az életünkben, akkor megtörténik ez az átöltözés, és aztán a vele való életben, ebben újra és újra, nap mint nap, meg kell újulnunk. És egyébként ez az átöltözés, ez olyan felületes dolognak tűnik, hogyha belegondolunk. Szoktuk mondani, hát van ez a magyar mondás, hogy nem a ruha teszi az embert, tehát igazából nem az számít, hogy akkor most ki milyen ruhában van. De azért a mindennapos életünkben is, akár magunkon is tapasztalhatjuk, hogy az öltözék azért sokszor meghatározza a viselkedésünket. Tehát akár, hogyha egy hivatalos személyről van szó, tehát rendőr egyenruhában, katonai ruhában nem tehet akármit az ember. Mert számon kérik, mert ahhoz a hivatáshoz az nem illő viselkedés. És adott helyzetben le is szedik róluk azokat a ruhákat, és nem lehet többé abban a hivatásban, hogyha nem ahhoz méltóan élik az életüket. És ugyanígy a keresztény életben is ez igaz. És hogyha felöltöztük Krisztust, akkor az nem lehet, hogy nem ő hozzá méltóan igyekszünk élni. Nem lehet az, hogy csak úgy elvagyunk, és megengedjük, hogy azok a régi dolgok jöjjenek elő, mint hogyha át se öltöztünk volna. És kell, hogy ez a megújulás, ez az átöltözés, ez láthatóvá váljék. Szoktuk mondani azt, hogy nem elég kereszténynek látszani, annak is kell lenni, de ez fordítva is igaz, hogy nem elég kereszténynek lenni, annak is kell látszani. Tehát mind a kettő igaz. Tehát, hogyha én keresztény vagyok, akkor az hadd mutatkozzon meg az életemben. És nem elég csak megjátszani, hogy keresztény vagyok, hogyha nem vagyok az, akkor elkárhozom. És borzasztó károkat tudunk ezzel okozni, hogyha hívő emberként ez nem mutatkozik meg az életünkön. Olyan sokszor lehet azt látni, hogyha hívő emberek valami borzalmas dolgot tesznek, és nem mutatkozik a megbánás, nem mutatkozik az, hogy ezt Krisztus szerint rendeznék, akkor az nagyon nagy töréseket okoz. Még a hívő emberekben is, de akik kívülállók és így figyelik a többieket, hogy na, hogy élik az életüket, azokat sokszor visszatartják attól, hogy keresztjénél legyenek. És az Úr őrizzen meg ettől bennünket, hogy ilyen istentelen vagy ilyen krisztustalan viselkedéssel eltávolítsunk másokat az Úrtól. És nagy így a felelősség rajtunk, lelkészeken, de mindannyiunkon hívő embereken, akik azt mondjuk, hogy mi keresztjének vagyunk, mi Krisztust öltöttük magunkra. És hogy ez hogy mutatkozik meg a hétköznapokban, Pál az utolsó versekben ebben a szakaszban ezt részletezni, hogyha fölöltöztük Krisztust, akkor ez mit jelent apró pénzre váltva? És itt egészen konkrét dolgokat ír le, és ne feledjük el azt, hogy hívő embereknek. Mert amikor arról van szó, hogy hazugság, vagy arról van szó, hogy lopás, vagy arról van szó, hogy harag, akkor lehet, hogy első körben nem az jut eszünkbe, hogy na, keresztény emberek. És akkor Pál apostol mégis ezt írta az efezusiaknak, mert ezek problémás dolgok voltak az életükben. És jó ebbe a tükörbe belenézni hívő emberként, hogy vajon nem így vagyok? Hogy állok én ezekkel a kérdésekkel? A hazugsággal? Mennyire vagyok őszinte? Mennyire vagyok őszinte a másik emberhez? Vagy önmagamhoz mennyire vagyok őszinte? Vagy Isten előtt mennyire tudok nyitott szívvel állni? Mert a hazugság, ahogy Jézus mondja, Sátán a hazugság atya. Ez ördögi hátterű dolog. És megmérgezi az Istennel való kapcsolatunkat is, és megmérgezi az embertársainkkal való kapcsolatunkat is. Ugye Pál úgy beszél itt az efezusi levélben is, de a korintusi levélben is arról, hogy a Krisztus teste a gyülekezet. És amikor a tagok között a kommunikáció az nem egyenes, az nem jó, ugye egy testben is, hogyha az ingerületek nem jól haladnak tovább, nem megfelelő üzenet jut át a másik taghoz, akkor az valami betegségre utal. Hát itt is a hazugság is egy ilyen, hogy nem megfelelő üzenetek mennek át a másik taghoz. Ez egy beteg dolog, amiből gyógyulni kell. És vigyáznunk kell, hogy nehogy belecsúszunk ilyen csúsztatgatásokba, amikor önmagunkat mentegetjük különféle füllentésekkel, ugye így szoktuk ezt mondani, amikor igazából hazugságról van szó. És aztán elindulunk egy olyan lejtőn, ami után nem lehet megállni, csak sérüléssel. Aztán ott van a következő téma, a harag. És hát persze ez vérmérséklettől függ, hogy ki lobban hamarabb haragra, meg aztán más kérdés, hogy a szív mélyén mi van, meg mi az, amit tud mutatni az ember, mennyire tudja tűrtőztetni magán. És persze van olyan helyzet, amikor az emberi gonoszságnak annyira szörnyű oldalával találkozunk, amikor feltör az emberből a harag. És egyébként Isten is haragszik a bűnre. És Jézusról is olvashatjuk, hogy egy-egy helyzetben, amikor az emberi gonoszsággal szembesült, akkor megharagudott. Tehát a bűn miatt jogos lehet a harag adott helyzetben, csak az a baj, hogy a mi haragunk az olyan, hogy összemosódik a különféle gőgös indulatainkkal. Tehát nem tud az olyan tiszta harag lenni, mint amilyen harag az Isten haragja. Mert egyébként John Stott mondja a magyarázatában, hogy azt mondom, hogy a mai világban nagy szükség lenne több keresztény haragra. Mi emberek kiegyezünk a bűnnel, amit Isten sohasem tesz. Tehát jobban kellene haragudnunk a bűnre. A saját életünkben elsősorban persze, nem a másik ember életében, de amikor látjuk, hogy a másik ember életét tönkre teszi a bűn, jobban kellene haragudnunk, de vigyázzunk, hogy nehogy a harag uralkodjon el rajtunk, és megengedjük, hogy mindenféle egyéb indulatokkal vegyülve teljesen leuralja a mi életünket. És azt mondja, hogy haragudhattok, de ne vétkezzetek, és ebben ott van az, hogy minél hamarabb rendezzük ezt a dolgot az Úrral és egymással is. Nehogy úgy járjunk, mint egy házas pár, akik összevesztek. És aztán annyira összevesztek, hogy este a férfi a kanapéra ment ki aludni, a nő meg a hálószobában, és aztán reggel, amikor az asszony fölébredt, hogy akkor megenyhült, és gondolt, hogy na jó, akkor ezt megbeszéli a férjével, kiment a nappaliba, és próbálta ébrezgetni a férjét, de már nem tudta fölébreszteni, mert meghalt. Hagyták, hogy haraggal menjen le a napjuk, és aztán már nem volt módjuk arra, hogy ezt tisztázzák, hogy ezt megbeszéljék. Olyan dolog ez, amit nem lehet halogatni. A megbocsátás, a bocsánat kérés. Ezt Jézus is nem győzi hangsúlyozni, hogy rögtön ezt abban a pillanatban intézni kell. amikor az Isten ezt rám nehezíti, amikor szembesülök azzal, hogy mi van az én szívemben, akkor legyek azon, hogy ezt az Úrral beszéljem meg, és aztán menjek oda a másikkal is, amíg erre idő van. Helyet se adjatok az ördögnek, mondja, a rágalmazónak, mert aztán nagyon meg tud téveszteni, nagyon meg tudja mérgesíteni a kapcsolatokat, és aztán ki se tudunk ebből az egészből jönni. És végül itt van a lopás, amit felhoz Pál apostol. Ugye hát keresztény embereknél a lopás. De hát persze itt előjöhetnek régi dolgok is, amiket esetleg még nem vallottunk meg az Úrnak. Sokszor van ilyen, hogy Isten elénk hoz régi bűnöket, és akár így a lopás terén. De még hogyha nem is a nyilvánvalóan jelenik meg ez a keresztény ember életében, hogy bemegy a boltba, és akkor elemel valamit, de minket is kísérthet az, amivel tele van a környezetünk, hogy na hát akkor majd megoldjuk okosban. Meg nem kell az a számla, mert úgy akkor kedvezőbb lesz, úgy olcsóbb lesz, meg hát el lehet ezt hozni, mert mindenki ezt csinálja. Tehát ott vannak ezek a kísértő helyzetek, és hogyha nem húzzuk meg egyértelműen a határokat, akkor belesodródunk. És észre se vesszük, és a 10 parancsolatból az egyik ellen vétünk, belemegyünk a lopásba. És nem csak a tilalom jelenik itt meg, hanem ahogyan Luther is magyarázza a 10 parancsolatot, hogy igyekezzünk adni a másiknak. Itt is mondja Pál, hogy hát dolgozzunk azért, hogy a másikat tudjuk segíteni. És ez akkor, amikor minden arról szól, hogy hogyan tudnék magamnak szerezni, és minél többet birtokolni, akkor ez egészen szembe megy ezzel az egésszel, és az egy olyan gondolkodásmódot ad nekünk, ami feltűnő, hogyha valaki nem ezt teszi, hogy csak magának, hanem azért töri magát, hogy még a másik embert tudja segíteni. De ez olyan, amiben tényleg Krisztus mutatkozik meg, amiben Jézus arcát lehet felfedezni. Tehát ez az, amit Isten ki tud munkálni mindannyiunk életében, és láthatjuk, hogy ezt úgy cselekszi, hogy megszólít bennünket abban a régi életben, amiben megkeményedett a szívünk és elsötétedett, abból kiemel bennünket, készé tesz arra, hogy levetkőzzük azt a régit, és fölvegyük azt az újat, és aztán folyamatosan megújít bennünket. És figyelnünk kell, mert ugyanezek a bűnök, akár a harag, akár a lopás, vagy akár a hazugság, az ugyanúgy kísérthet bennünket, és ugyanúgy fölbukkanhat a mi életünkben. És ezekkel újra és újra a mi Úrunkhoz kell menekülni. Hogyha már átöltöztünk, akkor egyre inkább rá tudjunk mutatni. És hogyha még nem öltöztünk át, akkor viszont arra hív az Úr bennünket, hogy ez minél hamarabb bekövetkezhessen az életünkben. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te látod a mi életünket, nem csak kívülről, hanem belülről is. Mi sokszor mások életét úgy felszínesen tudjuk megítélni, de azt gondoljuk sokszor a magunk életével kapcsolatban is, hogy elég az, hogyha csak a felszínnel foglalkozunk. Pedig te egész elménket, egész lelkünket meg szeretnéd újítani, azért, hogy neked tetsző életünk lehessen. És Urunk, hogyha már a tieid vagyunk, akkor kérünk, hogy te munkáld ki bennünk azt, hogy egyre inkább neked tetsző lehessen a mi életünk. Hogy ne igazodjunk azokhoz a dolgokhoz, amik korábban annyira meghatároztak bennünket, hanem hadd lássák azt az emberek rajtunk, hogy a tieid vagyunk, hozzád tartozunk. És bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy hívő emberként is sokszor úgy megszégyenülünk, úgy beszélünk, úgy gondolkodunk, olyan dolgokat megengedünk magunknak, ami egyáltalán nem méltók hozzád. De köszönjük, hogy ezekkel most is eléd jöhetünk, hogy ezeket újra levethetjük. és megújulhatunk benned, veled való kapcsolatunkban. Amen. Énekeljük a 283-as számú éneknek a harmadik verszakát. Testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Kedden 5 órától kezdődik a reformációi sorozatunk első alkalma itt a templomban. Előadás lesz azzal a kérdéssel, hogy ki volt Luther, és miért fontos a reformáció ma. Csütörtökön 5 órától a reformációi sorozat második alkalma lesz itt a templomban, amikor is a filmklub keretében Lutherről lesz szó, Luther filmet nézik a testvérek. 31-én, tehát reformáció ünnepén, reformációi sorozat harmadik alkalma lesz, reformáció istentisztelet lesz 5 órakor itt a templomban. November 2-án vasárnap a kisvárdai templomunkban nem lesz istentisztelet, lehetőség szerint vegyünk részt mindannyian a nyírteleki szolgálatban, amelyre a mai istentiszteletünk után gyakoroljuk a születésnapos köszöntő szolgálatra választott éneket. Kérjük a testvéreket, hogy aki teheti, az maradjon is, és így tudjanak készülni a szolgálatra. Gyülekezeti hírlevelünk legfrissebb számából vigyünk bátran másoknak is. Az istentiszteleti fotók, hangfelvételek letölthetők honlapunkról, a philadelphia.lutheran.hu oldalról, és a gyülekezet Facebook oldalán is tájékozódhatnak a testvérek, illetve a levelező listán. És jelezzük, ha szívesen fogadnánk lelkipásztori beszélgetést vagy látogatást. Lehet jelentkezni az EKE ifjúsági hétvégére, ami november 14-től 16-áig lesz Pilis Csabán. Nem szégyellem az evangéliumot, ez lesz előttünk a római levél első fejezetéből. Az ekealapítvány.hu oldalon lehet jelentkezni, és hogyha bármi kérdésük van a testvéreknek, akkor szóljanak. A Biatorbágyi alkalmak közül bibliatanulmányozó nap lesz 15-én novemberben, és férfi nap 22-én, női nap pedig 23-án az mbb.hu oldalon lehet tájékozódni ezekről. Egyházmegyei presbiteri munkatársi csendes nap lesz november 8-án a Nyíregyházi Emmaus gyülekezetben. Délelőtt evangelizáció, délután pedig zenei alkalom lesz bizonyságtételekkel. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. A 462-es számú éneket énekeljük, annak első verszakát az imádság előtt.
Thank you.
teljes együnkkel imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy megszólíthatunk téged, és köszönjük, hogy te vagy a mi mindenható Istenünk. Te vagy a hatalmas szabadító, aki lelkünket és testünket is meg tudod gyógyítani, meg tudod újítani. És köszönjük, Urunk, hogy te nagyon szeretsz bennünket, és arra indítasz bennünket is, hogy mi is szeressük egymást. Köszönjük, Urunk, azt az útmutatást is, amit adtál ebben az igében. Hadd, hogy tudjunk engedelmesek lenni, és tudjuk levetni azt, amit kell, és tudjuk felöltözni azt, amit te adsz ránk. Hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy rád bízhatjuk körülöttünk élőket. Könyörgünk azokért, akik betegségekkel küszködnek, könyörgünk azokért, akik kórházban vannak. Így kérünk, Urunk, János bácsiékért, hogy te gyógyítsd őket, erősítsd őket. És így kérünk az idős testvérekért, hogy te támogasd őket, és add, hogy a szükségeikben segítséget kaphassanak. Könyörgünk azokért, akik válságban vannak, hogy nálad kereshessenek és találhassanak útmutatást, megoldást. Rád bízzuk, Urunk, a családokat, házasságokat, különösen azokat a házasságokat, ahol nagy problémák vannak. Urunk, te tudod ezeket rendbe hozni, te tudsz ebben segíteni, kérünk, hogy te cselekedj ezekben a kapcsolatokban. Rád bízzuk, Urunk, az őszi szünetünket, így kérünk a pedagógusokért, hogy hadd tudják kipihenni magukat, és így kérünk a diákokért is, hogy hasznosan tudják eltölteni ezt az időt. És kérünk a szeretteinkért, családtagjainkért, barátainkért, munkatársainkért, akik ott vannak a környezetünkben. Add, Urunk, hogy tudjunk úgy jelen lenni az életükben, hogy segítségükre lehetünk és rád mutathatunk. Könyörgünk a gyülekezetünkért, köszönjük neked, hogy van hely, ahol összegyülekezhetünk, ahol hallgathatjuk az igét. Köszönjük a gyermekeket, köszönjük a fiatalokat, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk a szolgálatainkat. Így kérünk a születésnapos köszöntésért, amire készülnek itt a kisvárdai testvérek. Kérünk, hogy áld meg ott a közös Isten tiszteletünket, az ő szolgálatukat. Kérünk minden egyes gyülekezeti tagunkért, kérünk a munkatársakért, a szociális szolgálatokban is a testvérekért, akik feladatot, szolgálatot látnak el, add, Urunk, hogy ez szerinted valóan történhessen. És így hozzuk eléd a kisvárdai testvéreket, görögszállási, nyírteleki testvéreket, és kérünk azért, hogy hadd tudjunk benned növekedni, és hadd tudjunk szolgálni mások felé. Rád bízzuk egész egyházunkat, kérünk, Urunk, hogy te adj megújulást, ébredést, kezedbe tesszük le a püspök választásnak a menetét, te látod azt, hogy hogy alakult a választás, mi lesz ennek most az eredménye, hogy lesz-e következő forduló, és hogy kik maradnak bent. Urunk, kérünk, hogy legyen meg ebben a te akaratod. És így hozzuk eléd a lelkész képzést és a kántor képzést is egyaránt. Kérünk, Urunk, hogy te hívj el te szolgálatodba fiatalokat, embereket, hogy neked tudják odaszánni az életüket. Köszönjük a testvérgyülekezeteinket, rád bízzuk a norvégiai, dániai, amerikai testvéreket, és köszönjük, hogy az EKE közösségének a testvér közösségéből is jönnek majd amerikai testvérek jövő nyáron. Kérünk, Urunk, hogy te készítsd el az ő eljövetelüket is, ad, hogy a szervezésben tőled való bölcsességgel tudjunk döntéseket hozni. Rád bízzuk az EKE közösségét, a Biatorbágyi közösséget, a VISZ-t, és az ott szolgáló testvéreket, a Draskóci házaspárt is, Urunk, akik a nagy betegségekkel küszködnek most. Te tartsd meg őket. Köszönjük az EMO szolgálatát, a missziói központ szolgálatát is. Hálásak lehetünk neked, Urunk, ezekért. És rád bízzuk, Urunk,
ezt az egész világot. Tőled várjuk a békességet az országokban, de a szívek mélyén is. És add, Urunk, hogy tudjunk tisztelettel és szeretettel fordulni egymás felé. Hogy megmutatkozzon az, hogy ott vagy a mi életünkben. Hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy most hozzád kiálthattunk, és kérünk, hallgass meg bennünket, amikor együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és folytassuk a megkezdett 462-es számú énekünket.
Vasárnapot kívánok a testvéreknek. Erős várom Istenet.